From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának szombat délutáni ülését látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét ezen az ülésen a Utah állambeli Riverton terület szövegeinek elem és gyermekeiből álló kórusa szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. Programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Our dear brothers and sisters, dear friends.
Kedves testvérek, drága barátaink! Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának szombat délutáni ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözöljük mindazokat, akik személyesen, vagy televízión, rádión, vagy az interneten keresztül vesznek részt. Hasonlóképpen köszöntjük azokat is, akik műholdas közvetítés útján szövegközpontokban követik az eseményeket világszerte. Tisztelettel köszöntjük a konferencián megjelent általános felhatalmazottakat és általános tisztségviselőket. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Riverton terület szövegeiből élő elem és gyermekekből álló kórus biztosítja, Emily Wardley vezényletével, az orgonán pedig Bonnie Goodliffe és Linda Margetts játszik. A kórus a Gyönyörű Megváltó című énekkel nyitja meg az ülést. A nyitóimát azután Terence M. Benson Elder mondja 70-ektől. Ezt követően támogató szavazatok céljából Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa fogja előterjeszteni az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we gather as thy children here.
Drága mennyi atyánk, gyermekeinként gyűltünk itt össze, és az egész világon. Érezzük a szeretetet, és szeretünk téged. Hálásak vagyunk a prófétánként, Thomas S. Monsonért, ki tolmácsolja felénk szavaidat. Hálásak vagyunk azért, hogy profétákat, látnokat és kinyilatkoztatókat hívtál el. Azért imádkozunk, hogy érezzék a mi támogatásunkat. Nem csak most, hanem mindig. Azért imádkozunk, hogy a hozzánk szólókat eltölthesse a te lelked. Azért imádkozunk, hogy cselekedhessünk annak megfelelően, amit érzünk ma a te szent lelked által. Ez a mi imánk. Szeretett szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Brothers and sisters, President Monson has asked that I now.
Monson elnök engem kért meg arra, hogy támogató szavazatotok céljából előterjesszem az egyház általános felhatalmazottait, területi 70-eseit és általános segédszervezeti elnökségeit. Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza elnökét. Henry Bennion Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Uchtdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van valaki, aki ellenzi, jelezze. Szavazást tudomásul vettük. Támogatásra javasoljuk Russell M. Nelsont, mint a 12 apostol kórumának elnökét, és a következő testvéreket e kórum tagjaiként. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, és új tagjaiként a 12. kórumának Ronald A. Rusband, Gary E. Stevenson és Dale G. Renlon. Akik egyetértenek, jelezzék készfeltartással. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. A szavazást tudomásul vettük. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostol kvórumát, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. A szavazást tudomásul vettük. Odaadó szolgálatuk iránti őszinte nagy becsülésünket kifejezve felmentésre javasoljuk Ronald Rusband, Erdert, mint a 70-ek elnökség tagját, Donald Clark Erdert, mint a 70-ek első kórumának tagját. Köszönettel, aki csatlakozik, az készfel mesélezze. As a member of the first quorum of the 70, and elders Koichi Ayagi and Bruce A. Carlson. Felmentésre javasoljuk Donald Clark Erdert, mint a 70-ek első kórumának tagját, valamint Ayagi Koichi Erdert, mint a 70-ek második kórumának tagjait. Ezzel pedig nyugalmazott általános felhatalmazottaknak kinevezve őket. Akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen testvérek kiváló szolgálataért, kérem jelezzék. Tisztelettel felmentjük továbbá Szerhia Kovalov, területi felhatalmazott 70-est. Azok, akik szeretnék kifejezni nagyra becsülésüket a szolgálatáért, kérem jelezzék. Bejelentjük továbbá John S. Tanner testvér, a vasárnapi iskola általános elnökségének első tanácsosa, valamint Devin G. Duran testvér, a vasárnapi iskola általános elnökségének második tanácsosa felmentését. Ahogy azt már korábban bejelentettük, Tanner testvér, a BYU Hawaii Egyetem elnökévé nevezték ki. Mindazok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen fivérek szolgálatáért és elkötelezettségért, kérem jelezzék. Devin G. Duran testvért egyúttal elhívtuk, hogy a vasárnapi iskola általános elnökségének első tanácsosaként, Brian K. Ashton testvért pedig, hogy a vasárnapi iskola általános elnökségének második tanácsosaként szolgáljon. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit, a jelenlegi felállás szerint. Akik ezzel egyetértenek, kérem jelezzék. Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék. A szavazást tudomásul vettük. Megkérjük azokat, akik esetleg bármelyik javaslat ellenezték, hogy keressék fel szövegelnöküket. Testvérek, köszönjük a hiteteket és az egyházi vezetőkért mondott imáitokat. Most pedig felkérjük a 12 apostol kórumának újonnan elhívott tagjait, hogy foglalják el helyüket az emelvényen. Nekik holnap délelőtt lesz lehetőségük hozzánk szólni.
Thank you, President Eyring. We welcome you, brethren.
Köszönjük, Eyring elnök. Üdvözlünk benneteket, fivérek, a 12. kórumában, és szeretetünket és támogatásunkat fejezzük ki irántatok. Imádkozunk értetek és a családotokért is. Az ellemis kórus most egy egyveleggel örvendeztet meg bennünket. Olvas, elmék egy imádkoz, és ha Jézusról olvasok, című dalokat fogják elénekelni. Az ének után Robert D. Hales elder, majd pedig Jeffrey R. Holland elder szól hozzánk a 12 apostol kórumából.
Yeah. Much has been written and said about today's generation of young adults.
Sokat hallhatunk és olvashatunk napjaink fiatal felnőttjeinek nemzetékéről. Kutatások azt mutatják, hogy sokan ellenzik a szervezett vallást, sokuk munkanélküli, és valamilyen adóssága van. Többnyire tetszik nekik a házasság ötlete, de sokan vonakodnak megtenni ezt a lépést. Egyre többen közülük nem akarnak gyermeket vállalni. Az evangélium és sugalmazott útmutatás nélkül sokan idegen utakon kóborolnak és eltévednek. Az egyház fiatal felnőtt tagjai szerencsére elmaradnak ezektől az aggasztó trendektől. Részben azért, mert mi megáldattunk az evangélium tervével. E terv része az is, hogy szorosan fogjuk a vasrudat, vagyis ragaszkodunk Isten igéjéhez és az ő profétáinak szavaihoz. Muszáj megragadnunk azt a rudat, mely visszavezet minket ő hozzá. Most jött el a választás napja mindannyiunk számára. Amikor kisfiúként éppen egy rossz döntés meghozatalára készültem, az édesapám néha csak annyit mondott, hogy Robert, tudd, hogy merre van az arra. Az ő egyszerű szavainak lelkületében most kifejezetten hozzátok, a mi drága fiatal felnőttjeinkhez szeretnék szólni, mert lelkem gyönyörködik a világos beszédben, hogy mindannyian tanulhassunk. Jelenleg az életetek egy igen kritikus időszakát élitek. A misszió, a házasság, a munka, vagy az egyházi szolgálat kapcsán meghozott döntéseitek fogják alakítani az örökkévaló rendeltetéseteket. Ez pedig azt jelenti, hogy mindig előre kell tekintenetek, a jövőt kell néznetek. Amikor a légierő pilótája voltam, megtanultam egy fontos alapelvet. Szándékosan soha ne repülj bele egy viharba. Ezt nem mesélem el, hogy hogyan tanultam meg, hogyan jöttem erre rá. Inkább került ki, válasz egy másik útvonalat. Vagy a landulás előtt várd meg, hogy a vihar lecsillapodjon. Szeretett fiatal felnőtt testvéreim, szeretnék nektek segíteni abban, hogy az utolsó napok viharaiban ti is helyesen tudjatok repülni. Ti vagytok a pilóták. Felelősségetek átgondolni minden döntésetek következményét. Tegyétek fel a kérdést. Ha meghozom ezt a döntést, mi a legrosszabb, ami történhet? Az igaz lelkű döntéseitek megakadályozzák majd, hogy letérjetek a helyes útról. Gondoljatok csak bele, ha úgy döntötök, hogy nem fogyasztotok alkoholt, akkor nem váltok alkoholistává. Ha úgy döntötök, hogy nem lesz adósságotok, akkor elkerülitek azt, hogy anyagilag csődbe menjetek. A szentírások egyik célja az, hogy megmutassák nekünk, hogy az igaz lelkű emberek miként reagáltak a gonosz kísértéseire. Elkerülték azokat. József elfutott Potifár felesége elől. Lehi a családjával elhagyta Jeruzsálemet. Mária és József pedig Egyiptomba menekült Heródes gonosz terve elől. Mennyei atyánk ezeket a hívő embereket minden esetben figyelmeztette. Hasonlóképpen nekünk is segíteni fog, most, hogy tudjuk, mikor kell felvennünk a harcot, továbbállnunk, vagy a kibontakozó körülmények árjával haladnunk tovább. Szólni fog hozzánk az ima, a szentírások, az élő proféták tanításai által. Ott lesznek a papsági és segédszervezeti vezetők is, pátriárkai áldások, és a lélek szelíd hangja. Az Úr mindig be fogja tartani az ígéretét. Én tovább vezetlek titeket. Az egyetlen kérdés csak az, hogy mi hagyjuk-e majd magunkat vezetni? Meghalljuk-e majd az ő és a szolgái hangját? Bizonyságot teszek arról, hogyha az Úr számíthat rátok, akkor ti is mindig számíthattok majd ő rá. Ha szeretitek őt és betartjátok a parancsolatait, akkor lelke veletek lesz, és vezérelni fog benneteket. Helyezd bizodalmad abba a lélekbe, amely a jó megtételére vezet. Akkor tudni fogsz mindent, ami az igaz lelkűség dolgaihoz tartozik. E tantételekre alapozva, hadd adjak néhány gyakorlati tanácsot. A ti generációtokból sokan az adósság terhe alatt roskadoznak. Fiatal felnőtt koromban a cövekelnök a Wall Street-en volt befektetési bankár. Azt tanította nekem, akkor vagy gazdag, ha az anyagi kereteiden belül boldogan tudsz élni. De hogyan tudjuk ezt megtenni? Fizessünk tizedet, majd pedig tegyünk félre. Amikor többet kerestek, akkor többet tegyetek félre. Ne versengjetek másokkal, hogy kinek van drágább játékszerei. Ne vegyétek meg azt, amit nem engedhettek meg magatoknak. A világban sok fiatal felnőtt vesz fel hitelt a tanulmányai fedezésére. A végén pedig rájönnek, hogy az iskolai költségek magasabbak annál, mint amit vissza tudnak majd fizetni. Keresetek pályázat és ösztöndíj lehetőségeket, amennyiben módotok van rá, szerezzetek részmunkaidős állást, hogy azzal is hozzájáruljatok az anyagiak megteremtéséhez. Ehhez majd áldozathozatalra lesz szükség, az viszont segít majd nektek, hogy sikerrel járjatok. Az iskolázottság jobb munkalehetőségekre készít fel benneteket. Sokkal jobb helyzetben lesztek majd ahhoz, hogy a körülöttetek lévőket megáldjátok és szolgáljátok. Elindít benneteket az élethosszig tartó tanulás ösvényén, meg fog erősíteni benneteket a közönnyel és a hibákkal szembeni harcotokban. Ahogy Joseph Smith is tanította, a tudás megszabadít a sötétségtől, a bizonytalanságtól és a kételytől, mert ezek nem létezhetnek ott, ahol tudás van. A tudásban hatalom van. Jó tanultnak lenni, ha hallgatnak Isten tanácsaira. Az iskolázottság felkészít benneteket az előttetek álló dolgokra, beleértve ebbe a házasságot is. Szólhatok újra nagyon nyíltan. A házassághoz vezető ösvény áthalad a randevúzásnak nevezett területen is. A randevúzás remek lehetőséget ad a hosszas beszélgetésekre, amikor randiztok, tudjátok meg egymásról a lehető legtöbbet. Amikor lehetséges, ismerjétek meg a másik családját. A céljaitok összeegyeztethetők egymással. Ugyanúgy éreztek a parancsolatokkal, a szabadítóval, a papsággal, a templommal, a szülői mi volttal, az egyházi elhívásokkal és mások szolgálatával kapcsolatban? Megfigyeltétek egymást stresszes időszakokban, sikerekkel vagy kudarccal teli időszakban, a harag kezelésekor és a nehézségek közepette is? Az, akivel randevúztok, lehúz vagy inkább felemel másokat. A másik hozzáállása, beszéde és viselkedése olyan, amilyennel minden egyes nap együtt szeretnétek élni? Ennek ellenére egyikünk sem a tökéletessel köt házasságot, hanem a lehetségessel. A jó házasság nem csak arról szól, hogy én mit akarok, hanem arról is, hogy a másik fél mit akar, és milyennek szeretne látni. Egyszerűen szólva, arra kérlek benneteket, hogy ne randevúzzátok át a 20-as éveiteket csak azért, hogy jól érezzétek magatokat ezáltal halogatva házasságkötést más tevékenységek és kesztelések miatt. Miért? Hát azért, mert nem a randevúzás és a házasság jelentik a végcélt. Ezek csak a kaput jelentik ahhoz, ahová végső soron szeretnénk eljutni. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. A ti felelősségetek most az, hogy legyetek érdemesek arra a személyre, akivel házasságot akartok kötni. Ha egy egészséges, vonzó, becsületes, boldog, dolgos és lelki emberrel akartok házasságot kötni, akkor legyetek magatok is ilyenek. Ha már ilyenek vagytok, és még nem vagytok házasok, akkor pedig legyetek türelmesek. Bizonyságomat teszem arról, hogy az Úr ismeri a vágyaitokat és szeret benneteket az ő iránt a mutatott hithű odaadásotok miatt. Terve van számotokra. Akár ebben az életben, akár a következőben. Hallgassatok az ő lelkére. Ne arra törekedjetek, hogy tanácsot adjatok az Úrnak, hanem arra, hogy tanácsot kapjatok a kezéből. Az ő ígéretei akár ebben a világban, akár a következőben, de be fognak teljesedni. Ha fel vagytok készülve, akkor nem fogtok félni. Ne aggódjatok, ha nem dúskátok az anyagiakban. Egy csodálatos egyháztag nemrég ezt mondta nekem. A gyermekeimet én nem pénzen neveltem, hanem hiten. Nagy igazság van ebben. Kezdjétek azzal, hogy életetek minden területén hitet gyakoroltok. Ha nem így tesztek, akkor egy olyan dologtól fogtok szenvedni, amit én csak hitbéli sorvadásnak hívok. A hitetek gyakorlásához szükséges erő szerte fog foszlani. Gyakoroljátok hát minden egyes nap a hiteteket, és így egyre erősebbek és egyre szilárdabbakká váltok majd Krisztus hitében. Ha készen akartok állni a házasságkötésre, győződjetek meg arról, hogy érdemesek vagytok az úrvacsora vételre, és van érvényes templomi ajánlásotok. Járjatok el rendszeresen a templomba. Szolgáljatok az egyházban. Az egyházi elhívásokon felül kövessétek a szabadító példáját, aki egyszerűen csak széllyel járt jót tévén. Lehet, hogy komoly kérdéseitek vannak az előttetek álló döntésekkel kapcsolatban. Én a fiatal felnőtt éveim alatt a szüleimtől és hithű, megbízható tanácsadóktól kértem tanácsot. Az egyikük egy papsági vezető volt, a másik pedig egy tanár, aki hitt bennem. Mindketten ezt mondták nekem: ha tanácsomat kéred, állj készen azt el is fogadni. Imádságos lélekkel választatok olyan mentorokat, akik a lelki jóléteteket a szívükön viselik. A kortársaitoktól kapott tanácsokkal azonban óvatosan bánjatok. Ha többet szeretnétek kapni annál, mint ami most van, akkor felfelé nyújtózkodjatok, és ne oldalra. Ne feledjétek, hogy helyettetek senki sem tud ágaskodni, csak is a ti hitetek és imáitok fognak felemelni benneteket, és fogják elhozni számotokra a szívbéli változást. Csak is a ti engedelmesség iránti elkötelezettségetek tudja megváltoztatni az életeteket. A szabadító engesztelő áldozata miatt az ehhez szükséges hatalom bennetek rejlik. Rendelkeztek az önrendelkezéssel és erős bizonysággal, hogyha engedelmesek vagytok és képesek vagytok a lelket követni, aki vezérel benneteket. Nemrég a filmszakmában dolgozó egyik fiatal felnőtt azt mondta, úgy érzi, hogy egy tékozlókkal teli nemzedék tagja. Egy olyan nemzedéki, amely ugyan a reményt, az örömöt és a beteljesedés keresi, csak éppen a rossz helyeken és a rossz módokon. A szabadítónak a tékozló fiúról szóló példázatában a fiúra számos áldás várt. Mielőtt azonban szert tehetett volna azokra, először alaposan meg kellett vizsgálnia az életét, a döntéseit és a körülményeit. Az ezt követő csodát a szentírások a következő egyszerű kifejezéssel írják le. Magába szállt. Biztatlak benneteket, hogy ti is szálljatok magatokba. Az egyházban, amikor fontos döntéseket kell meghozni, gyakran tartunk tanácsgyűléseket. A családi tanácsok hasonló célt szolgálnak. Esetleg tarthattok egy személyes tanácsgyűlést is saját magatokkal. Töltsetek egy kis időt egyedül, miután imádkoztatok, gondolkodjatok el az előttetek álló dolgokról. Kérdezzétek meg magatoktól, az életem mely területét akarom erősíteni, hogy azáltal másokat is erősíthessek. Hol akarok lenni egy év múlva, vagy két év múlva? Milyen döntéseket kell hoznom azért, hogy eljussak oda? Ne feledjétek, ti vagytok a pilóták, és ti irányítotok. Bizonyságomat teszem arról, hogy ha magatokba szálltok, akkor mennyei atyátok is a társatok lesz. Szent lelkének vigasztaló keze által vezérelni fog benneteket. Bizonyságomat teszem arról, hogy Isten él. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy szabadítónk szeret benneteket. Ne haladjunk hát tovább e nagyszerű ügyben. Menjetek előre, ne hátra. Ha őt követitek, ő majd megerősít és fenntart benneteket. A legmagasabb otthonotokba fog felemelni titeket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Köszönjük, Hales Elder, csodálatos volt. És szeretnék veletek együtt üdvözölni Resben Eldert, Stevenson Eldert és Redlin Eldert, és az ő feleségüket is. ebben a rendkívüli kvórumban. A szabadító engeszteléséről jövendőlve Ésaiás azt írta, hogy betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozá. Egy fenséges utolsó napi látomás azt hangsúlyozta ki, hogy Jézus eljött a világra, hogy viselje a világ bűneit. Az ősi és az újkori szentírások egyaránt arról tesznek bizonyságot, hogy ő megváltotta őket, és viselte és hordozta őket a régi idők minden napján. Az egyik kedvelt himnusz hozzánk intézett könyörgés így szól, hadd nagy megváltott hangját. Viselni, viselte, hordozni, megváltani. Ezek erőteljes, lelkesítő, messiási kifejezések. Segítséget és reményt közvetítenek a biztonságos helyváltoztatást illetően. Onnan, ahol vagyunk, oda, ahol lennünk kell, de ahova segítség nélkül nem vagyunk képesek eljutni. E szavak egyúttal terhekre, küzdelmekre és kimerültségre is utalnak, melyek igen megfelelő szavak azok, az ő küldetésének leírására, aki kimondhatatlan árat fizetett ezért. Felemel bennünket, amikor elesünk, tovább hordoz, amikor az erőnk elhagy, biztonságba hazavisz, amikor a biztonság elérhetetlenül távolinak tűnik számunkra. Atyám, azért küldöd el engem, mondta, hogy felemeltethessem a keresztre, hogy amint engem felemeltek, éppen úgy emeltessenek fel hozzám az emberek. E nyelvezetből azonban kihalljátok az emberi erőfeszítés egy másik területére történő utalást, ahol olyan szavakat használunk, mint a viselni és viselős, hordozni és kihordani, vajúdni és világra hozni. Amit Jézus Jánosnak mondott az engesztelés véghez vitele közben, ugyanazt mondja mindannyiunknak. Imhol a te anyád. Kijelentem ma erről az emelvényről, amint az már korábban is elhangzott innen, hogy nincs a halandóságban olyan szeretet, amely jobban megközelíteni Jézus Krisztus tiszta szeretetét, mint az odaadó édesanya önzetlen szeretete gyermeke iránt. Amikor Ésaiás messiási értelme beszélt, és Jehova szeretetét kívánta megértetni, akkor az édesanyai odaadás képét idézte fel. Elfeledkezhetik-e az anya szoptatós gyermekéről? Kérdezte Ésaiás. Micsoda képtelenség ez, sugallják szavai. Bár nem akkora képtelenség, mint az az elgondolás, hogy Krisztus elfeledkezhet rólunk. Az ilyen eltökélt szeretet hosszantűrő és kedves. Nem keresi a maga hasznát, hanem minden dolgot elbír. Minden dologban hisz. Minden dolgot remél, és minden dolgot elvisel. Leginkább biztató azonban, hogy az ilyen hűség soha el nem múlik. Mert a hegyek eltávozhatnak, és a dombok elmozdulhatnak, mondta Jehova, de kedvességem nem fog eltávozni tőled. Ugyanezt mondja az édesanyánk is. Tudjátok, nem csak arról van szó, hogy viselősek velünk, hanem hogy még azután is viselik terheinket. Nem csak a viselősség alatti kihordás, hanem az egész életen át tartó hordozás teszi az anyaságot ilyen döbbenetes hőstetté. Természetesen vannak szívettépő kivételek is. De a legtöbb édesanya ösztönösen megérezve tudja, hogy ez az egyik legmagasabb fokú szent bizalom. Az olykor igen fiatal anyai vállakra nehezedve, az ijesztőbbnél is ijesztőbbnek bizonyulhat e felismerés súlya. Egy csodálatos ifjú édesanya nemrégiben ezt írta nekem, és én idéznék most a leveléből. Hogyan lehetséges az, hogy egy emberi lény annyira szeressen egy gyermeket, hogy kész akarva feladja érte a függetlensége jelentős részét? Hogy lehet olyan erős a halandó szeretet, hogy önként alávest magadat a felelősségnek, sebezhetőségnek, szorongásnak és szívfájdalomnak, majd újra és újra át akard élni azt? Milyen halandó szeretet képes azt éreztetni veled gyermeket születése után, hogy az életed soha de soha többé nem lesz a sajátod. Az anyai szeretet bizonyosan, hogy isteni. Nincs rá más magyarázat. Amit az anyák végeznek, az Krisztus munkájának alapvető összetevője. Ennek a tudásnak elengedőnek kell lennie ahhoz, hogy rájöjjünk az ilyen szeretet hatása újból és újból az elviselhetetlentől a mindent fölülmúlóig fog terjedni, míg nem a legutolsó földi gyermek biztonsága és szabadulása után Jézus nyomán mi is elmondhatjuk. Atyám, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Miközben elménkben visszhangzik a levél kifinomultsága, hadd osszak meg három olyan, az édesanyák ama fenséges hatását tükröző élményt, melyet a szolgálatom elmúlt néhány hetében tapasztaltam. Az első történetem óvatosságra int, és arra emlékeztet bennünket, hogy nem minden anyai erőfeszítésnek van mesébe illő vége, legalábbis nem azonnal. Ez az emlékeztető egy olyan emberrel folytatott beszélgetésemből ered, aki 50 éven át nagyon kedves barátom volt, és aki ettől a szívében általa és igaznak elismert egyháztól eltávolodva haldoklott. Bármennyire is próbáltam vigaszt nyújtani neki, úgy tűnt, hogy nem adhatok neki békességet. Végül kertelés nélkül ezt mondta. Jeff, bármilyen fájdalmas lesz, és Isten előtt állnom. Elviselhetetlen számomra a gondolat, hogy édesanyám elé álljak. Az evangélium és a gyermekei jelentettek számára mindent. Tudom, hogy összetörtem a szívét, és ez a tudat összetöri az enyémet. Teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy amikor a barátom eltávozott, az édesanyja szerető, kitárt karjaiba fogadta. A szülők így szokták. A történet óvatosságra intő része azonban az, hogy a gyermekek igenis képesek összetörni az anyjuk szívét. Itt is egy újabb isteni párhuzamot láthatunk. Szükségtelen felidéznem, hogy a világ bűneinek hordozásától kifáradtan és meggyötörten Jézus szíve is megszakadt a halálakor. Így hát, ha bármely pillanatban kísértés ér, tekintsünk anyánkra és a szabadítónkra, hogy megkíméljük mindkettőjüket bűneink fájdalmától. Másodszor egy fiatal férfiról szeretnék szólni, aki érdemesen indult el a missziójába, de saját akaratából korábban tért haza. A saját neméhez való vonzódás és egy olyan trauma miatt, melyet ezzel kapcsolatosan szenvedett el. Továbbra is érdemes maradt, ám a hite válságban volt. Érzelmi terhei egyre nehezebbek lettek, lelki fájdalma pedig egyre csak mélyült. A megbántottság, a zavarodottság, a harag és a vigasztalanság állapota váltakozott nála. A misszióelnöke, a szövekelnöke és a püspöke számtalan órát töltöttek kereséssel, könnyeket hullatva és áldást adva neki, miközben igyekeztek kapaszkodót nyújtani számára. Ám a sebei egy része annyira személyes volt, hogy azok legalábbis részben rejtve maradtak előttük. Ebben a történetben a fiú drága édesapja teljes lelkét beleadta gyermeke megsegítésébe, de a megerőltető munkakörülménye miatt gyakran előfordult, hogy a lélek hosszú, sötét éjszakáin a fiú és az édesanyja csak egymásra számíthatott. Éjjel, nappal, ahogy a hetek hónapokká váltak, a hónapok pedig évekké, együtt keresték a gyógyulást. A keserűség, leginkább a fiúi, de néha az anyai keserűség is, időszakai, illetve a vég nélküli félelem, leginkább az anyai, de néha a fiú félelem, időszakai során az anya bizonyságát tette a fiának Isten hatalmáról, az ő egyházáról, de különösképpen az egy gyermeke iránti szeretetéről. Egy füst alatt bizonyságot tett a saját engedményt nem ismerő, kioldhatatlan szeretetéről is a fia iránt. Annak érdekében, hogy létezésének egy két teljességgel létfontosságú pillérét, Jézus Krisztus evangéliumát és a családját összehozza, vég nélküli imákban öntötte ki lelkét. Böjtölt és könnyezett. Könnyezett és böjtölt, azután pedig csak hallgatta, és hallgatta, ahogyan a fia újra és újra elmondja neki, hogy megszakadt a szíve. Így hordozta őt. És miért? Csak ezúttal nem 9 hónapon át. Ezúttal azt hitte, hogy örökké fog tartani, míg átvajudják magukat fia reményvesztettségének viharvert tájain. Azonban Isten kegyelme, a saját álhatatossága, illetve számos egyházi vezető, barát, családtag és szakember segítsége révén egy könyörgő édesanyja tanúja lett annak, ahogyan a fia hazatért a megígért földre. Sajnos be kell látnunk, hogy az ilyen áldás nem jön el, vagy legalábbis még nem jött el minden olyan szülőhöz, akik gyermekek sokféle körülménye miatt aggódnak. Ennek a fiúnak a nem irányultsága pedig nem változott meg valamilyen varázslatos módon. Ezt senki nem is várta. De apránként azonban megváltozott a szíve. Újra elkezdett járni az egyházba, úgy döntött, hogy vesz az úrvacsorából, önszántából és arra érdemesen. Ismét megkapta a templomi ajánlását, és elfogadott egy elhívást, hogy kora reggeli ifjúsági hitoktatóként szolgáljon, mely elhívásában csodálatosan sikeres volt. Most pedig 5 év elteltével a saját kérésére és az egyház jelentős segítségével visszatért a misszióba, hogy befejezze az Úrnak tett szolgálatát. Könnyeket hullattam e fiatal férfi bátorsága, fethetetlensége és azon eltökéltsége okán, hogy megoldja a dolgokat és megtartsa a hitét. Tudja, hogy sokkal tartozik sokaknak, de azt is tudja, hogy a legtöbben az életében lévő 2 messiási alapnak tartozik. Annak a kettőnek, akik viselték és hordozták őt, vele vajúttak, és végül előhozták őt a szabadságra. Szabadítójának, az Úr Jézus Krisztusnak és az eltökélt szabadítását elősegítő teljességes szentséges édesanyjának. Az utolsó élmény a Mexikóváros templom 3 héttel ezelőtti újraszenteléséhez kapcsolódik. Ott történt, hogy tanúja voltam, ahogyan kedves barátunk Lisa Tuttle Piper ott állt azon a megindító felszentelési gyűlésen. Nehézséget okozott neki azonban ott állni, mert egyik karjával a hőn szeretett, de súlyos fogyatékkal élő lányát, Dórát tartotta, míg a másik kezével igyekezett Dóra működésképtelen jobb kezét úgy irányítani, hogy Istene korlátokkal élő, de örökkön értékes lánya meglengethesse a fehér zsebkendőt, és csak a maga számára érthető nyöszörgéssel ezt kiálthassa. Hozsánna! Hozsánna! Hozsánna Istennek és a báránynak!
Past, present, or future.
Azt mondom minden édesanyának, a múltban, a jelenben vagy a jövőben, mindenhol. Köszönöm. Köszönöm, hogy életet adtok, alakítjátok a lelkeket, formáljátok a jellemet, és megmutatjátok Krisztus tiszta szeretetét. Azt mondom Éva anyánknak, Sárának, Rebekának és Ráchelnek, a názereti Máriának és mennyi anyánknak. Köszönet azért a létfontosságú szerepért, melyet az örökkévalóság céljainak betöltésében játszotok. Minden édesanyának, minden körülmény közepette, beleértve azokat is, hogy küszködnek, azt mondom, legyen békességetek. Higgyetek Istenben és magatokban. Jobban végzitek feladatotokat, mint gondolnátok. Szabadítók vagytok Sion hegyén, és hasonlóan az általatok követett mesteréhez. A ti szeretetedek és soha el nem múlik. Senki előtt nem tudok ennél nagyobb elismeréssel adózni. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Brothers and sisters, after the singing of the congregation,
kedves testvérek, a karmester jelzésére és a közös ének után Bradley D. Foster, Hugo Montoya és Vern P. Stanfield elderek fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Most pedig a kórussal együtt, ahogy majd a karmester jelzi, elénekeljük a Kövessetek című himnuszt.
This is the 185th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciája.
Oh, Thank you to this beautiful choir. It's to the children of the church I'd like to speak today.
Brothers and sisters, ezért a nagyszerű kórusért. Kedves testvéreim, harcban állunk a világgal. A múltban a világ a gyermekeink energiájáért és idejéért versengett, ma pedig önazonosságokért és elméjükért folyik a küzdelem. Számtalan harsogó és közismert hang próbálja meghatározni, hogy kik is a gyermekeink és miben kell hinniük. Nem engedhetjük, hogy a társadalom a világ képmására szabja a családunkat. Győznünk kell ebben a csatában. Minden ezen múlik. Van az egyházban egy dal, amely a valódi énjükről tanítja a gyermekeket. Isten gyermeke vagyok. Ő küldött a földre. Ő adott nékem hajlékot és kedves szülőket. Azután következik a gyermekek hozzánk szóló kérése. Vezess engem, járj mellettem, hogy megértsem atyám szavát, míg időm le nem jár. Russell M. Nelson elnök azt tanította nekünk a legutóbbi konferencián, hogy mostantól tudatos szülői nevelést kell alkalmaznunk. Veszélyes időkben érünk. A jó hír azonban az, hogy Isten tudta, hogy ez így lesz, és tanácsot is adott nekünk a Szentírásokban, hogy tudhassuk, miként segítsünk gyermekeinknek és unokáinknak. A Mormon könyvében a szabadító megjelent a nefitáknak, maga köré gyűjtötte a kisgyermekeiket, megáldotta őket, imádkozott értük és könnyezett felettük. Majd így szólt a szülőkhöz, nézzétek kicsinyeiteket. A nézzék, vagyis tekintsenek rájuk, de mit szeretett volna Jézus, hogy a szülők meglássanak a kicsinyeikben? Talán szerette volna, ha bepillantást nyernek gyermekeik isteni lehetőségeibe? Amikor a mi saját gyermekeinkre és unokáinkra tekintünk ma, mit szeretne a szabadító, hogy lássunk meg bennük? Felismerjük-e, hogy a gyermekeink képezik az egyház érdeklődőinek legnagyobb csoportját? Mit kell tennünk, hogy elősegítsük tartós megtérésüket? Máté könyvében a szabadító tanít minket a tartós megtérésről. Nagy sokaság gyűlt össze a galileai tenger közelében, hogy az Úr tanításait hallgassák. Érezte, hogy nem értik az üzenetét, ezért aztán egy példázat segítségével folytatta a tanítást. Ez alkalommal Jézus maguk ültetéséről mesélt. A magvető példázatát tanította. Kifejtve ezt a tanítványainak végső soron pedig nekünk ezt mondta. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vetetett vala. Tisztán érthető a szülőkhöz szóló üzenet. Ha gyermekeink csupán hallják, de nem értik az evangéliumot, akkor az ajtó tárva marad Sátán előtt, hogy kiemelje szívükből ezeket az igazságokat. Ha azonban segítünk nekik mélyre ereszteni megtérésük gyökereit, akkor a nap hevében, amikor az élet nehézre fordul, és ez be fog következni, Jézus Krisztus evangéliuma olyas valamit tud adni nekik belül, amilyen semmilyen külső hatás nem tud befolyásolni. Hogyan tudjuk hát biztosítani azt, hogy ezek a hatalmas igazságok ne csupán az egyik fülükönbe, a másikon pedig kimenjenek? A szavak észlelése nem biztos, hogy elegendő lesz. Mindannyian tudjuk, hogy a szavak néha átalakulnak. Olykor mondunk valamit, az emberek pedig valami egészen mást hallanak. Talán azt mondjuk a kisgyermekeknek, ez már lejárt lemez, amire ő valószínűleg így felel, apa, mi az a lemez? Mennyei atyánk szeretné, ha sikerrel járnák, mert bizony akárhogy is, ők az ő gyermekei voltak, mielőtt a mieink lettek. Sionbeli szülőkként részesültetek a Szentlélek ajándékában, amikor útmutatásért imádkoztok, az minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek. Gyermekeitek tanítását illetően. A tanulási folyamatok kialakítása során a Szentlélek hatalma viszi el azt az emberek gyermekeinek szívébe. Nincs is jobb példa valaki értelmének megnyitására, mint Helen Keller története. Helen vakon és süketen élt sötét és néma világban. Egy nap egy Ann Sullivan nevű tanítónő érkezett hozzá, hogy segítsen neki. Ti hogyan tanítanátok egy gyermeket, aki se nem lát, se nem hall titeket? Ann hosszú időn át küzdött, hogy megértesse magát Helennel. Egy nap úgy dél körül kivitte őt a kúthoz. Helen egyik kezét oda tartotta a csap alá, és szivattyúzni kezdte rá a vizet. Aztán fogta Helen másik kezét, és egyenként beírta a betűket. V-I-Z. Semmi sem történt. Így hát újra megpróbálta. V-I-Z. Helen megszorította N kezét, mert kezdte érteni. Aznap estig 30 szót tanult meg. Néhány hónap leforgása alatt 600 szót sajátított el, és megtanult braille írást olvasni. Helen Keller később főiskolai diplomát szerzett és segített átformálni a világot azok számára, akik nem láttak vagy hallottak. Csoda volt ez, tanítója pedig a csodatévő. Szemtanúja voltam egy másik nagyszerű tanító sikerének is, miközben a BYU Idaho egyik egyedülálló felnőttek szövegének elnökeként szolgáltam. Ez az élmény megváltoztatta az életemet. Az egyik kedd estén interjút tartottam egy Pablo nevű fiatalemberrel Mexikóvárosból, aki missziót akar szolgálni. Kérdezgettem a bizonyságáról és a szolgálat iránti vágyáról. Minden kérdésemre tökéletes választ adott. Aztán rákérdeztem az érdemességére. Válaszai pontosak voltak. Valójában olyan jó feleleteket adott, hogy felmerült bennem talán nem ért mindent, amit kérdezek. Így aztán átfogalmaztam a kérdéseket, és meg kellett állapítanom, hogy pontosan érti, amit mondok, és teljes mértékben őszinte velem. Olyan mély benyomást tett rám, hogy megkérdeztem, Pablo, ki volt az, aki segített eljutnod az életedben ide, hogy ilyen egyenes derékkal állj az Úr előtt? Így felelt, az édesapám. Akkor megkértem, hogy mesélje el a történetét. Ezt mondta, amikor 9 éves voltam, édesapám félre volt, és így szólt, Pablo, egyszer én is volt 9 éves, hadd mondjak néhány dolgot, amivel esetleg találkozni fogsz. Látni fogod, hogy néhányan csalnak az iskolában, lehetnek körülötted olyanok, akik káromkodnak. Valószínűleg lesznek olyan napok, amikor nem akarsz az egyházba menni. Amikor ilyenek történnek, vagy bármi más, ami bánt téged, szeretném, ha elmondanád nekem, és én átsegítelek téged ezeken. Azután pedig elmondom, hogy majd mi következik még. Na és Pablo, mit mondott az édesapád, amikor 10 éves lettél? Nos, figyelmeztetett a pornográfiára és a trágár viccekre. És amikor 11 lettél, kérdeztem, figyelmeztetett a függőséget okozó dolgokra és emlékeztetett az ő rendelkezésem használatára. Volt tehát egy édesapa, aki évről évre, sorról sorra, itt egy kicsit, ott egy kicsit segített a fiának. Nem csak hallani, hanem megérteni is. Pablo édesapja tudta, hogy a gyermekek akkor tanulnak, amikor ők készen állnak rá, nem pedig akkor, amikor mi készen állunk az ő tanításukra. Büszke voltam Pablóra, amikor aznap este benyújtottuk misszionáriusi kérelmét, de még büszkébb voltam az édesapjára. Aznap hazafelé azon tűnődtem, milyen édesapa lesz majd Pablo. A válasz pedig kristálytiszta volt, éppen olyan, mint a saját édesapja. Jézus azt mondta, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. E minta alapján áldja meg mennyei atyánk gyermekeit nemzedékről nemzedékre. Miközben tovább elmélkedtem Pablóval kapcsolatos élményemen, elszomorodtam, mert a 4 lányom már felnőtt, az akkori 9 unokám pedig messze lakott. Eltűnődtem, hogyan segíthetnék nekik ugyanúgy, ahogy Pablónak segített az édesapja. Vajon túlságosan eljárt az idő? Miközben a szívemben imádkoztam a lélek, ezt a mély igazságot súgta. Soha nincs túl korán, és soha nincs túl későn elkezdeni ezt a fontos folyamatot. Rögtön tudtam, mit jelent ez, és alig vártam, hogy hazaérjek. Megkértem a feleségemet, Sherylt, hogy hívja fel az összes gyermekünket, és mondja meg nekik, hogy beszélnünk kell, fontos mondani valón van a számukra. Heves sietségem némiképp megrémisztette őket. A legidősebb lányunkkal és a férjével kezdtük. Így szóltam hozzájuk. Édesanyád és én szeretnénk, ha tudnátok, hogy egyszer mi is voltunk annyi idősek, mint ti. Mi is voltunk 31 éves kisgyermekes szülők. Van némi fogalmunk arról, mivel nézhettek szembe. Kihívást tapasztalhattok anyagilag és az egészségeteket illetően. Lehet, hogy válságba kerül a hitetek. Talán elborítanak az élet gondjai, amikor ez bekövetkezik. Szeretném, ha elmondanátok nekünk, mi pedig átsegítünk titeket rajta. Nem akarunk mindenbe beleütni az órunkat, de szeretnénk, ha tudnátok, hogy számíthattok ránk. És ha már így összejöttünk, szeretnénk mesélni nektek egy interjúról, amit ma este tartottam egy Pablo nevű fiatalemberrel. Miután elmondtam a történetet, így szóltam, nem ulasszátok el, hogy segítetek gyermekeiteknek, az unokáinknak, megérteni ezeket a fontos igazságokat. Fivérek és nőtestvérek, most már sokkal jobban értem, mit vár el tőlem az Úr apaként és nagyapaként abban, hogy a családom ne csupán halljon, hanem értsen is. Ahogy öregszem, gyakran eltűnődöm e szavakon. Ó idő, forgasd vissza kereked. Még egy éjre hadd legyenek enyémek a gyerekek. Tudom, hogy nem vagyok képes visszaforgatni az időt, de tudom ezt is. Soha nincs túl korán, és soha nincs túl későn, hogy vezessük gyermekeinket, és mellettük járjunk, mert a családok örökkévalóak. Tanúságomat teszem arról, hogy mennyei atyánk oly nagyon szeretett minket, hogy elküldte egyszülött fiát. hogy halandóként élje életét, és Jézus így szólhasson hozzánk. Jártam ott, ahol te. Tudom, mi következik, és átsegítelek rajta. Tudom, hogy így fog tenni. Jézus Krisztus nevében. Amen.
During the course of life, we are tested and tempted.
Életünk folyamán próbára tétetünk és megkísértetünk. Lehetőségünk nyílik ugyanakkor önrendelkezésünk gyakorlására és egymás segítésére is. Ezen igazságok mennyei atyánk csodálatos és tökéletes tervének részét képezik. John Taylor elnök azt tanította, hallottam, amikor Joseph prófét egy alkalommal a 12-ekhez beszélve ezt mondta, mindenféle megpróbáltatáson kell majd keresztül mennetek, és legalább olyan fontos számotokra, hogy próbára legyetek téve, mint amilyen az Ábrahámnak és Isten más férfiainak volt, és mondta ő, Isten próbára fog tenni benneteket, és még szívetek húrjait is meg fogja rántani. Amint elérjük a felelősségre vonhatóság korát, a megpróbáltatások és a kísértések egyetemesek lesznek. Olykor nehéz terhekkel tornyosulhatnak, egyúttal azonban erőt is adnak nekünk, és növekedést, amint sikeresen legyőzzük őket. Szerencsére ezeket a terheket nem kell egyedül viselnünk. Alma azt tanította, szeretnétek Isten nyájába jönni, és az ő népének neveztetni, és hajlandóak vagytok egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek. Ezek a szavak azt jelzik, hogy felelősségünk segíteni egymásnak. E felelősség származhat egy egyházi elhívásból, egy megbízásból, egy barátságból, vagy a szülőként, házastársként, illetve családtagként ránk háruló isteni kötelességből. Sőt, akár egyszerűen abból is, hogy Isten családjának részei vagyunk. Szeretném négy módon szemléltetni azt, hogy miképp enyhülhetnek terheink, amikor segítünk egymásnak. A szabadító ezt mondta, és aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Például arra kérnek bennünket, hogy egyedi körülményeinktől függően rendszeresen látogassunk el a templomba. A templom látogatás idő és anyagi áldozattal jár, különösen azok számára, akiknek nagy távolságot kell megtenniük. Ennek ellenére ezen áldozatokat az első mérföld részének kell tekintenünk. Akkor kezdjük meg a második mérföldet, amikor megértjük a keres, fogd és taníts szavakat, amikor megkeressük és előkészítjük az őseink adatait a templomi szertartásokra, amikor segítünk az indexelésben, amikor templomszolgákként munkálkodunk, illetve amikor lehetőségeket keresünk arra, hogy segítsünk másoknak tartalmas templomi élményeket szerezni. Amikor területi 70-esként szolgáltam, az egyik szöveg az egyeztető tanácsomban egy nagyszabású templomi úton vett részt. A templom, ahová mentek, kicsi volt, és sajnos számos egyháztag a 12 órás hosszú út megtétele ellenére sem tudott belépni a templomba, mert az elérte napi befogadó képességét. Néhány nappal ezen utazást követően meglátogattam a szöveket, és megkérdeztem a szövegelnöktől, hogy beszélhetnénk-e néhány olyan egyháztaggal, akik azon a napon nem tudtak belépni a templomba. Az egyik testvér, akivel beszéltem, ezt mondta, ne aggódjon, az Úr házánál voltam. Egy padon ültem a kertben, és az elmémben elgondolkodtam a szertartásokon. Aztán lehetőségem nyílt bemenni, de inkább egy másik testvének adtam át a helyemet, aki első alkalommal jött a templomba, hogy a feleségéhez pecsételjék. Nekik ezután lehetőségük volt két szertartáson is részt venni aznap. Az Úr ismer engem, és megáldott, és jól vagyunk. Második, mosolyogjatok. Ez az apró mozdulat segíthet azoknak, akik túlterheltek, vagy akik gondok sújtanak. Az idei áprilisi általános konferencián 5 újonnan elhívott általános felhatalmazottal ültem együtt az emelvényen. Azon a helyen ültünk, ahol most a segítő szervezeti elnökségekben szolgáló nőtestvérek ülnek. Nagyon ideges és gondterhelt voltam az új elhívásom miatt. Amikor a pihentető himnuszt énekeltük, erős érzésem támadt, hogy valaki engem néz. Azt gondoltam magamban, több mint 20 000 ember van itt az épületben, és legtöbben erre néznek. Hát persze, hogy valaki épp engem néz. Miközben folytattam az éneklést, ismét az a határozott benyomásom volt, hogy valaki néz engem. Felnéztem arra a sorra, ahol a 12 apostol ült, és azt láttam, hogy Russell M. Nelson elnök teljesen hátrafordulva oda nézett, ahol mi ültünk. Elkaptam a tekintetét, mire hatalmas mosoly jelent meg az arcán. E mosoly békességet hozott gondterhelt szívembe. A feltámadás követően a szabadító meglátogatta más juhait is. Elhívott és elrendelt 12 tanítványt, akik ezzel a felhatalmazással szolgálták a népét. Az Úr Jézus Krisztus személyesen állt közöttük, majd azt kérte, térdeljenek le és imádkozzanak. Nem vagyok biztos abban, hogy az újonnan elhívott és elrendelt 12 tanítványt nyomasztotta-e az elhívásuk súlya. A Szentírás azonban azt mondja, és lőn, hogy Jézus megáldott őket, míg ők hozzáimádkoztak, és rájuk mosolygott az arca, és rájuk ragyogott arcának fénye. Az elmúlt általános konferencián egy mosoly azonnali és rendkívüli módon könnyített a terheimen. Harmadik, fejezzük ki mások iránti könyörületünket. Ha papságviselők vagytok, kérlek, használjátok a hatalmatokat Isten gyermekeinek javára, áldást adva nekik. Nyújtsatok vigasztaló szavakat a szenvedőknek és a csapásoktól sújtottaknak. Negyedik. Isten tervének szegletköve az Úr Jézus Krisztus engesztelése. Joseph F. Smith elnökhöz hasonlóan legalább hetente egyszer el kell gondolkoznunk, idézem, a nagyszerű és csodálatos szereteten, amelyet az Atya és a Fiú tanúsított azzal, hogy a megváltó eljött a világba. Idézet bezárva. Ha meghívunk másokat, hogy jöjjenek el az egyházba, és vegyenek érdemesen az Úr vacsorából, azzal lehetővé tesszük, hogy mennyei atyánk több gyermeke gondolkodjon el az engesztelésen. Ha pedig nem vagyunk érdemesek, akkor bűnbánatot tarthatunk. Emlékezzetek, hogy a magasságos fia mindenek alá ereszkedett, és magára vette sérelmeinket, bűneinket, vétkeinket, betegségeinket, fájdalmainkat, csapásainkat és magányunkat. A Szentírás azt tanítja, aki felemelkedett a magasba, amint mindenek alá le is ereszkedett, amelynek folytán minden dolgot felfogott. Nem számít, milyen természetűek személyes küzdelmeink, hogy ez betegség vagy hosszas magány, vagy a gonosz kísértéseinek és próbáinak elszenvedése. A jó pásztor ott van. Név szerint szólít bennünket, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Szeretném összefoglalni a 4 pontot. Először tegyük meg a második mérföldet, másodszor mosolyogjunk, harmadszor fejezzük ki könyörületünket, negyedszer pedig hívjatok másokat is, hogy jöjjenek az egyházba. Bizonyságomat teszem a szabadítóról. Jézus a Krisztus, az élő Isten fia, és ő él. Tudom, hogy ő megtartja az Atya tervét minden erejével és hatalmával. Tudom, hogy Thomas S. Monson elnök, élő proféta, aki az összes kulcsot viseli, hogy sikeresen véghez vigye Isten művét itt a földön. Tudom, hogy mennyei atyánk gyermekeikén segíthetünk egymásnak a megpróbáltatásainkban és kísértéseinkben. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Not long ago, my wife and I decided that we should more fully experience.
Nemrég a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy Ideje lenne még jobban megismerni Montana állam északnyugati részének, a lakhelyünk közelében található szépségeit. Elhatároztuk, hogy elvisszük a kerékpárokat a vasútvonal átalakításával létrehozott Hiawatha túraútvonalhoz, mely Montana és Idaho államok között átszeli a csodaszép Sziklás-hegységet. Arra számítottunk, hogy remek napunk lesz, jó barátok társaságában élvezhetjük a táj természeti szépségét. Tudtuk, hogy a 24 kilométeres pompás bicikliúton mély szakadékokon átívelő állványhidak és zord hegyeket átszelő alagutak is lesznek. Felkészültünk tehát a sisakokra és a biciklikre erősített lámpákkal. Akik már jártak erre, figyelmeztettek minket, hogy az alagutak sötétek, és nagyon erős lámpákra lesz szükségünk. A tömör sziklába vésett tafta alagút nyílásánál egy ottani karbantartó elmagyarázta nekünk, milyen veszélyeket rejt az útvonal. Hogy teljes sötétség, érdes falak, az út peremén pedig mély gödrök várnak ránk. Mi lelkesen bekeregeztünk az alagútba. Alig néhány perc múlva beborított minket a megjósolt sötétség. A lámpák, melyeket hoztam, nem bizonyultak megfelelőnek, és fényüket hamarosan legyőzte a sötétség. Hirtelen nyugtalan zavarodott, és tanástalan lettem. Aggályaimat azonban szégyeltem bevallani a barátaimnak és a családomnak. Bár tapasztalt biciklis voltam, úgy éreztem, mintha még soha nem ültem volna kerékpáron. Egyre jobban összezavarodtam, alig tudtam nyerekben maradni. Végül elmondtam a körülöttem lévőknek, mennyire rosszul érzem magam. És közelebb húzottam egy barátom erősebb lámpájához. Tulajdonképpen az egész csoport kezdett szorosan köré gyűlni. A közelében maradva, az ő lámpájára és az egész csoport által kibocsátott fényre hagyatkozva, egyre mélyebbre hatoltunk az alagút sötétjébe. Óráknak tűnt, mire végre megpillantottam egy tűhegynyi világosságot. Szinte azonnal éreztem, hogy minden rendben lesz. Barátaim lámpáira és az egyre növekvő világos pontra hagyatkozva haladtam tovább. A fénypont méretének és erejének növekedésével fokozatosan visszatért az önbizalmam. Még messze volt az alagút vége, de már nem volt szükségem a barátaim segítségére. Minden nyugtalanságom eloszlott, miközben gyorsan a fény felé kerekeztünk. Már azt megelőzően teljesen nyugodt voltam, hogy kiértünk volna a meleg, ragyogó délelőtti világosságba. Olyan világban élünk, melyben kihívások érik a hitünket. Talán magabiztosan úgy érezzük, hogy készen állunk szembenézni ezekkel, a kihívásokkal, de aztán rájövünk, hogy nem készültünk fel rájuk eléggé. És ahogyan a barátom is figyelmeztetett engem a sötétségre, ma minket is figyelmeztetnek. Az apostolok szavai arra buzdítanak bennünket, hogy készítsük elő a lelki erő hatékony lámpását. Lehet, hogy a hitünket érő kihívásokkal szembesülve, lelki értelemben mi is nyugtalanságot, zavart és tanástalanságot érzünk majd. Ezen érzések ereje és időtartama általában attól függ, hogyan reagálunk rájuk. Ha semmit nem teszünk, akkor a kétely, a kevésség és végül a hitehagyás eltéríthet minket a világosságtól. Az alagútbeli tapasztalataimból fontos tanulságokat vontam le. Megosztok néhányat ezek közül. Először is, nem számít mennyire erős a kétel sötétje, mi döntjük el azt, hogy mennyi ideig és milyen mértékben engedjük, hogy hatással legyen ránk. Szem előtt kell tartanunk, mennyire szeret minket a mi mennyei atyánk és az ő fia. Egyikük sem fog hátat fordítani nekünk, és ha segítségüket kérjük, akkor nem fogják engedni, hogy bármi legyőzzön minket. Ne felejtjétek, mit tapasztalt meg Péter a galileai tenger zord hullámain. Amikor érezte, hogy ráborul a hideg sötétség, azonnal felismerte nehéz helyzetét. És abban a pillanatban úgy döntött, hogy segítséget kér. Nem kérdőjelezte meg a szabadító erejét, hogy meg tudja menteni őt. Egyszerűen felkiáltott: Uram, tarts meg engem! Életünkben a szabadító felénk nyújtott keze egy bizalmas baráttól, vezetőtől, vagy szerető szülőtől jövő segítség formáját is öltheti. Míg a sötétben küszködünk, semmi rossz nincs abban, ha egy ideig azok világosságára támaszkodunk, akik szeretnek minket és a javunkat akarják. Ha alaposan átgondoljuk, miért is hallgatnánk a napjaink nagy és tágas épületeiből érkező, arc nélküli, cinikus hangokra? És hagynánk figyelmen kívül azok könyörgését, akik őszintén szeretnek minket. A mindig jelenlévő kétkedők inkább rombolnak, mintsem építenének, és inkább csúfolnak, mintsem felemelnének. Gúnyos szavaik gyakran úgy hasítanak belénk, mintha kifejezetten a hitünk elpusztítására gondosan és szándékosan kialakított torzítások másodpercnyi elektronikus kisülései lennének. Vajon bölcs dolog idegenek kezébe tenni a saját örök jólétünket? Bölcs dolog-e azoktól kérni felvilágosítást, akiknek nincs világossága, és akiknek előttünk elrejtett személyes törekvései lehetnek? Ha maguk valóságában látnánk ezeket a névtelen személyeket, akkor egy percet sem szánnánk rájuk az időnkből. De mivel kihasználják a senki által nem ellenőrzött közösségi médiát, szavahihetőnek tűnnek, bár méltatlanok erre. Ha úgy döntünk, hogy hallgatunk a szent dolgokat gúnyolókra, az eltávolít minket a szabadító, megmentő és életet adó világosságától. János azt mondta, ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ne feledjétek, hogy akik igazán szeretnek minket, azok segíthetnek nekünk a hitünk építésében. Amint én is szégyeltem magam az alagútban, talán mi is túlságosan szégyellünk segítséget kérni, amikor kétségeink támadnak. Talán mi vagyunk azok, akikre egykor mások erőért hagyatkoztak, de most nekünk van szükségünk segítségre. Ha felismerjük, hogy a szabadító által biztosított világosság és vigasz túlságosan becses ahhoz, hogy kevésségünk áldozatává váljon, akkor segíthetnek a sugalmazott egyházi vezetők, szülők és bizalmas barátok. Ők készen állnak olyan lelki biztosítékokhoz segíteni bennünket, melyek meg fognak erősíteni minket a hitünket érő kihívásokkal szemben. Másodszor, bíznunk kell az Úrban ahhoz, hogy kifejleszthessük a bennünk lévő lelki erőt. Nem hagyatkozhatunk örökké mások világosságára. Tudtam, hogy az alagút sötétsége nem tart sokáig, ha a barátom mellett és a csoport nyújtotta biztonságban maradok. Azt is tudtam, hogy ha meglátom a világosságot, akkor már egyedül haladhatok tovább. Az Úr azt tanítja nekünk. Közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keressetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Kérjetek, és adatik nektek. Kopogtassatok, és megnyitatik nektek. Cselekednünk kell, számítva arra, hogy ígéretét beteljesítve, az Úr ki fog emelni minket a sötétségből, ha közeledünk ő hozzá. Az ellenség azonban megpróbál majd meggyőzni minket arról, hogy még soha nem éreztük a lélek hatását, és könnyebb lenne egyszerűen feladni. Dieter Fuchsdorf elnök azt tanácsolja nekünk, vonjátok először kétségbe a kételyeiteket, mielőtt kétségbe vonnátok a hiteteket. Otthon egyházközségemben azt mondta nemrég egy fiatal férfi, vannak olyan dolgok, melyeket éreztem, és másképp nem magyarázhatóak csak azzal, hogy Istentől valók. Ez a lelki fedhetetlenség. Amikor kérdésekkel találjuk szembe magunkat, vagy kísértést érzünk a kétkedésre, ne feledjük azokat a lelki áldásokat és érzéseket, amelyek egyszer már átjárták a szívünket és az életünket, és helyezzük a hitünket mennyeatyánkba és az ő fiába, Jézus Krisztusba. Az ismerős himnuszban elhangzó tanács jut eszembe. Nem kételkedünk mi az Úrban, mert mindig velünk volt jósága. A múltbéli lelki élmények figyelmen kívül hagyása eltávolít minket Istentől. Könnyebben rátalálunk a világosságra, ha készen állunk azt felismerni, amikor felragyog az életünkben. Napjaink szentírásai leírják, mi is az a világosság, és ígéretet tesznek azoknak, akik elfogadják azt. Ami Istentől való, az világosság, és aki világosságot fogad be és megmarad Istenben, még több világosságot kap, és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik a tökéletes napig. Amint az velünk is megesett, a világosság felé tekerve, minél tovább kitartunk, annál ragyogóbbá válik életünkben az ő hatása. Az alagút végén felcsillanó fényhez hasonlóan az ő hatása is magabiztosságot, eltökéltséget, vigaszt, és ami a legfontosabb, annak tudatát eredményezi, hogy ő él. Harmadszor, nincs olyan tömör, olyan fenyegető, olyan bonyolult sötétség, melyet ne győzhetne le a világosság. Neil Anderson Elder nemrég azt tanította. Amint a gonoszság egyre terjed a világban, azzal arányosan, mint egy kiegyenlítésképpen nő az igaz lelkűek lelki ereje. A világ egyre távolabb sodródik a lelki kikötőktől, ám az Úr előkészíti az utat azoknak, akik keresik őt, nagyobb bizonyosságot, több megerősítést és nagyobb magabiztosságot kínálva nekik az általuk követett lelki nyomvonalon. A Szentlélek ajándéka a beköszöntő alkonyatban egyre ragyogóbb világosság lesz. Testvéreim, nem vagyunk magunkra hagyva a világ hozzáállásában mutatkozó minden egyes hóbort és változás hatásával szemben. Megvan bennünk az erő, hogy a kétkedés helyett a hit mellett döntsünk. A megígért kiegyenlítő lelki erőhöz csak úgy férhetünk hozzá, ha a prófétai tanács megfogadása mellett döntünk, ha felismerjük a lelki késztetéseket, és ezek szerint cselekszünk, engedelmeskedünk Isten parancsolatainak, és személyes kinyilatkoztatásra törekszünk. Nekünk kell döntenünk. Válasszuk a szabadító világosságát. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren. We are grateful.
Köszönjük, testvérek! Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik ma délután szóltak hozzánk. valamint a zenéért, melyet egy csodálatos gyermekek biztosítottak számunkra. Emlékeztetjük a férfi testvéreket az általános papsági gyűlésre, mely helyi idő szerint este 6 órakor kezdődik a konferencia központban. A Mormon Tabernákulum kórus műsorának közvetítésére holnap reggel helyi idő szerint 9 óra 30 és 10 óra között kerül sor. Közvetlenül utána következik a konferencia vasárnap délelőtti ülése. Most pedig örömünkre szolgál, hogy James B. Martino eldert hallgathatjuk a 70-ektől. Őt Dallin H. Oaks elder követi majd a 12 apostol kórumából, aki az utolsó beszélünk lesz ezen az ülésen. Oaks elder beszéde után a kórus elénekli az Érzem Jézus szeretetét című gyermekéneket. Az ének után az áróimat Kazuhiko Yamashita elder mondja majd a 70-ektől.
When I was a young man, my parents joined the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Fiatal férfi voltam, amikor szüleim csatlakoztak az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházához. Tudtuk, hogy a misszionáriusok már egy ideje tanítják őket, a szüleim azonban egyedül vettek részt ezeken a tanításokon. E meglepő bejelentés után az öcseimmel együtt én is elkezdtem a tanításokban részesülni, és ők mindannyian örömmel fogadták a visszaállítás üzenetét. Én azonban a kíváncsiságom ellenére nem terveztem gyökeresen megváltoztatni az életem. Azt a kihívást viszont elfogadtam, hogy imádkozzak a Mormon könyvéről, hogy az valóban Isten szava-e. Választ azonban nem kaptam. Kérdezhetitek, hogy mennyei atyánk vajon miért nem válaszolt az imámra. Én is eltűnődtem ezen. Azóta azonban megtanultam, hogy a Moroni által adott ígéret igenis megállja a helyét. Isten valóban válaszol az evangélium igaz voltával kapcsolatban mondott imákra, de csak akkor, ha őszinte szívvel, igaz szándékkal kérdezünk. Puszta kíváncsiságra nem fog válaszolni. Lehet, hogy van az életetekben valami, amire választ vártok. Lehet, hogy van egy olyan probléma, amit még nem tudjátok, hogyan közelítsetek meg. Ma szeretnék néhány gondolatot megosztani, ami talán segíthet abban, hogy elnyerjétek a válaszokat, melyekre törekedtek. Minden a Jézus Krisztus evangéliumához való megtéréssel kezdődik. A Szentírásokból több ember története is eszembe jutott. Vegyük például Lámánt és Lemuelt. Nefihez hasonlóan ők is jó szülőktől születtek, és kitanítattak atyuk minden tudományában. Mégis zúgolódtak amiatt, hogy atyuk egy látomásokat látó ember volt, mivel nem ismerték Isten dolgait az ő szemszögükből tekintve, az apjuk döntései ellent mondtak a logikának, ezért aztán nem is hittek. Érdekes, hogy a döntéseik lehetővé tették volna számukra azt, hogy akár hitet építő élményekben is lehessen részük. Maguk mögött hagyták otthonukat és minden vagyonukat, a vadonban történő vándorlást is végig szenvedték, végül pedig segítettek a hajó megépítésében is, és hajlandóak voltak útra kelni egy ismeretlen helyre. Nefi ugyanezeken az élményeken ment keresztül, de ezek a cselekedetek vajon építették-e a hitüket? Nefi hite erőssé tétetett, Lámán és Lemuel azonban egyre cinikusabb és dühösebb lett csak. A két fivér még egy angyalt is látott és hallott, sajnálatos módon azonban továbbra is kétkedtek. A halandó élet egyikünk számára sem könnyű. Azért jöttünk a földre, hogy itt megmérettessünk és próbára tétessünk. Az életünk során megért tapasztalatokra adott válaszaink gyakran nagy hatással vannak a bizonyságunkra. Gondolkozzatok csak el Lámán és Lemuel néhány reakcióján. Zúgolódtak, mikor atyuk nehéz dolgok megtételére kérte meg őket. Megpróbáltak visszaszerezni a rézlemezeket, mikor viszont az nem sikerült, fel is adták a dolgot. Ők úgy álltak hozzá, hogy mi megpróbáltuk, mi más tehetnénk még. Még olyan is előfordult, hogy rossz cselekedeteik miatt bánkódtak, és bocsánatért esedeztek. Imádkoztak, és megbocsátást nyertek. A Szentírások azonban feljegyzik, hogy később újra zúgolódni kezdtek, és az imával is felhagytak. Oda mentek Nefihez, és azt mondták, hogy nem tudják megérteni a szavakat, amelyeket atyuk mondott. Nefi erre azt tudakolta tőlük, hogy megkérdezték-e az Urat. Figyeljétek meg a válaszukat. Nem, mert az Úr ilyesmit nem tudott velünk. Nefi fivéreihez intézett válasz a számunkra is kulcsfontosságú ahhoz, hogy folyamatosan válaszokat kapjunk az imáinkra. Hogyan van az, hogy nem tartjátok be az Úr parancsolatait? Hogyan van az, hogy elvesztek szívetek keménysége miatt? Nem emlékeztek azokra a dolgokra, amiket az Úr mondott? Ha nem keményítitek meg szíveteket, és hittel kértek engem, híve abban, hogy kaptok, szorgalmasan betartva a parancsolataimat, akkor biztosan tudomásotokra jutnak ezek a dolgok. Ismerek néhány visszatért misszionáriust, akiknek tagadhatatlan lelki élményben volt részük. Bizonyos lelki szokások hiánya miatt azonban megfeledkeztek azokról az alkalmakról, amikor Isten szólt hozzájuk. Hozzájuk és mindannyiunkhoz szólva. Ha éreztétek már úgy, hogy a megváltó szeretet énekét szeretnétek énekelni, akkor azt kérdezném, hogy tudtok-e most is úgy érezni? Ha most nem is éreztek így, képesek lehettek újra így érezni majd, de fontoljátok meg Nefi tanácsát. Legyetek engedelmesek, emlékezzetek vissza arra, amikor korábban már éreztétek a lelket, majd kérjetek hittel. Meg fogjátok kapni a választ, és érezni fogjátok a szabadító szeretetét és békéjét. Lehet, hogy nem olyan hamar és nem olyan formában fog érkezni, ahogy szeretnétek, de meg fogjátok kapni a választ. Ne adjátok fel. Soha ne adjátok fel. Hasonlítsuk össze Lámánt és Lemuelt Móziás fiaival. Mindannyian igaz lelkű családban nevelkedtek, mégis letértek az útról. Ugyan mindegyiküket egy angyal szólított a bűnbánatra, mi volt mégis más Móziás fiaival és az ő esetükben? Misszionáriusokként felejthetetlen sikereket értek el. Általuk több ezren tértek meg az Úr útjához. Gyakran azonban elfelejtjük, hogy missziójuk kezdetén a szívük elcsüggett, és azon voltak, hogy visszafordulnak, az Úr azonban megvigasztalta őket. Azt tanácsolta nekik, hogy viseljék türelemmel a megpróbáltatásaikat. Móziás fiainak megpróbáltatásai miért erősítették meg a hitüket, ahelyett, hogy zúgolódásba vagy kétkedésbe vitték volna őket? A kulcs az volt, hogy megerősödtek az igazság ismeretében, mert jó felfogású emberek voltak, és szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék. Mindannyian szembesülünk majd próbatételekkel, és kérdéseink is lesznek. Ne feledjük azonban, hogy folyamatosan, szilárdan kapaszkodva a vasútba kell haladnunk. Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nekünk, amit meg kell tennünk. A Szentírás tanulmányozást mindennapi életünk részévé kell tennünk, mert az nyitja majd meg az utat a kinyilatkoztatás előtt. De ez nem minden, mert Móziás fiai sok imádkozásnak és böjtnek adták magukat, ezért rendelkeztek a profétálás lelkével és a kinyilatkoztatás lelkével, és amikor tanítottak, akkor Istentől való hatalommal és felhatalmazással tanítottak. Az ima és a böjt fogékonyát tesz bennünket a lelki sugalmazásokra. A mennyei atyánkkal való kommunikáció közben szándékosan tartózkodunk az evéstől és az ivástól, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy megnyissuk a gonoszság bilincseit és megoldjuk az igának kötelékeit. Az imával kísért böjt teszi lehetővé, hogy amikor kiáltunk, az Úr meghallgat, és amikor jajgatunk, ő azt mondja, ímé, itt vagyok. Ezek a személyes vallási szokások, az engedelmesség, a szentírás tanulmányozás, az ima és a böjt erősítették meg Móziás fiait. Továbbá ugyanezen szokások hiánya volt a fő oka annak, hogy Lámán és Lemuel védtelen maradt azon kísértéssel szemben, hogy zúgolódjanak és kételkedjenek. Ha már ti is éreztétek kísértést arra, hogy zúgolódjatok, ha voltatok már hitetlenséghez vezető kételjeitek, ha a próbatételeitek látszólag elviselhetetlennek tűnnek, forduljatok ő hozzá. Ha megesett már, hogy vagy megpróbáltatok igazolni tetteiket, akkor forduljatok ő hozzá. Képesek vagytok még emlékezni arra, amikor ő békét szólt az elmétekhez. Mi nagyobb tanúbizonságot kaphatsz, mint Istentől valót. Tedd fel magadnak a kérdés, most is ugyanannyira krisztusi életet élek, mint azelőtt. Kérlek benneteket, forduljatok ő hozzá. Hadd térjek vissza egy kicsit a személyes történetemhez. Idővel a szándékom elkezdett komolyá válni. Emlékszem, amikor az engem tanító misszionárius megkérdezte, hogy készen állok-e a keresztelkedésre. Azt válaszoltam, hogy még mindig vannak kérdéseim, ez a bölcs misszionárius elmondta nekem, hogy ő ugyan meg tudná válaszolni azokat, de először nekem kell az ő kérdéseire válaszolnom. Megkérdezte tőlem, hogy a Mormon könyve igaz-e, és hogy Joseph Smith proféta volt-e. Elmondtam neki, hogy nem tudom, de meg akarom tudni. A kérdéseim hatására a hitem is növekedett. A válasz számomra nem egyetlen pillanatban, hanem folyamatosan érkezett. Észrevettem, hogy amikor elkezdtem kísérletet tenni az Úr szavaival, és elkezdtem egy cseppnyi hitet gyakorolni, akkor a Mormon könyve igen élvezetes kezdett lenni számomra. Elkezdtem megvilágosítani az értelmemet, és valóban gyarapítani kezdte a lelkemet. Végül pedig olyan élményben volt részem, amelyet a szentírások a keblünkben duzzadó maghoz hasonlítanak. Ekkor volt az, hogy vágyni kezdtem a keresztelkedésre és arra, hogy az életemet Jézus Krisztusnak szenteljem. Én valóban tudom, hogy a Mormon könyve Isten szava. Tudom, hogy Joseph Smith proféta volt. Ugyan még mindig vannak olyan dolgok, melyeket nem teljesen értek. Az igazságról való bizonyságom azonban közelebb húz a szabadítóhoz, és a hitemet építi. Testvérek, emlékezzetek Nefire és Móziás fiaira, akiknek lelki élményekben volt részük, majd pedig hittel cselekedvén válaszra leltek, a hithűségük pedig növekedett. Állítsátok ezt szembe Lámánnal és Lemuellel, akik kétkedtek és zúgolódtak, annak ellenére, hogy néha helyesen cselekedtek. A hit nélküli cselekvés önmagában halott dolog. A válaszok elnyeréséhez a cselekedeteinket hitnek kell kísérnie. Remélem, hogy miközben odafigyeltetek ezen a délelőttön, a lélek súgott valami olyat az elmétekbe és szívetekbe, amit megtehettek azért, hogy a kérdéseitekre választ kaphassatok, vagy sugalmazott megoldással eljetek az aktuális probléma kapcsán. Ünnepélyes tanúbizonyságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus. Forduljatok hozzá, és az imáitok válaszra lelnek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Immortality, we have the certainty of death and
a halandóság során a halál bizonyosságát és a bűnterhét kaptuk osztályrészül. Jézus Krisztus engesztelése ellensúlyozza a halandó életek két bizonyosságát. A halálon és a bűnön kívül azonban sok egyéb kihívással is szembesülünk a halandóságon átívelő küzdelmünk során. Ugyanezen engesztelésnek köszönhetően a szabadítónk megadhatja nekünk az e halandó kihívások leküzdéséhez szükséges erőt. Erről fogok ma beszélni. Az engesztelésről szóló legtöbb szentírásbeli beszámoló azzal foglalkozik, hogy a szabadító szétszakította a halál kötelékeit és szenvedett a bűneinkért. A Mormon könyvében lejegyzett prédikációjában Alma is ezeket az alaptételeket tanította. Ő adta meg nekünk azonban a legvilágosabb szentírásbeli megerősítést is arra vonatkozóan, hogy a szabadító a népe fájdalmait, betegségeit és gyengeségeit is átélte. Alma így írta le a szabadító engesztelésének e részét. És ő megy mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenvedve el. És ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, mely azt mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit. Gondoljatok csak bele! Engesztelése során a szabadító mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést elszenvedett. Ahogyan azt Boyd K. Packer elnök kifejtette, idézem, nem volt kifizetendő adóssága. Semmi rosszat nem követett el. Mindazonáltal minden ember által csak ismert bűntudatot, bánatot és szomorúságot, fájdalmat és megaláztatást, minden szellemi, érzelmi és fizikai gyötrelmet megtapasztalt. Idézet vége. Miért szenvedt el ezt a mindenféle halandó kihívást? Alma elmagyarázta. És magára veszi a gyengeségeiket, hogy bensője irgalommal telhessen meg a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse népét a gyengeségeik szerint. Pál apostol például kijelentette, hogy mivel a szabadító szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. James E. Faust elnök is hasonlóan tanított, mivel a szabadító elszenvedett mindent, amit mi valaha is érezhetünk és megtapasztalhatunk, így ő segíthet a gyengéknek erősebbé válni. A szabadítónk átélte és elszenvedte minden halandó kihívás teljességét. A test szerint. Hogy ezáltal a test szerint tudhassa, miként segítse népét a gyengeségeik szerint. Ő tehát ismeri küszködéseinket, szívfájdalmainkat, kísértéseinket, szenvedéseinket. Mivel önszántából átélte mindet, az engesztelése alapvető részeként. Emiatt pedig az engesztelése hatalmat ad neki arra, hogy megsegítsen minket, hogy erőt adjon mindezek elviseléséhez. Míg Alma tanítása könyvének 7. fejezetében minden szentírás közül a legvilágosabban magyarázza el az engesztelés eme alapvető hatalmát, ez a tanítás megtalálható sok más szentírásban is. Szolgálatának kezdetekor Jézus elmagyarázta, hogy ő azért küldetett, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsa. A Biblia gyakran említi, hogy embereket gyógyít meg az ő betegségeikből. A Mormon könyve feljegyzi, hogy meggyógyította azokat, akik valamely módon nyomorultak voltak. Máté evangélium elmagyarázza, hogy Jézus miért gyógyította az embereket. Hogy beteljesedjék, amit Ézsajás próféta mondott, így szólván, ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Ézsajás azt tanította, hogy a Messiás viselni fogja betegségünket és fájdalmainkat. Ézsajás arról is tanított, hogy Jézus megerősít majd minket. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítlek. Ezért is énekeljük így. Ne félj, veled vagyok, ó, ne csüggedj el, mert én vagyok Istened, s nem hagylak el. Megerősítlek, és megsegítelek. Mindenható kezem felemel téged. Pál apostol így írt a saját halandó kihívásairól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így tehát látjuk, hogy engesztelésének köszönhetően a szabadítónak hatalmában áll, hogy megsegítsen minden halandó, fájdalom és megpróbáltatás közepette. A hatalma olykor meggyógyít egy betegséget. A szentírások és a saját tapasztalataink azonban arra tanítanak, hogy olykor azzal segít, hogy megadja nekünk az erőt vagy a türelmet a betegségeink elviseléséhez. Mik ezek a halandó fájdalmak és szenvedések és betegségek, melyeket a szabadítónk átélt és elszenvedett? Időről időre mindannyiunkat ér fájdalom és megpróbáltatás és betegség. Mindazon kívül is, amit a saját bűneink miatt élünk át, a halandóság sűrűn tele van küszködéssel, szívfájdalommal és szenvedéssel. Betegség sújt minket és szeretteinket. Olykor mindannyian megtapasztaljuk a súlyos sérülésekből, illetve más fizikai vagy mentális nehézségekből adódó fájdalmat. Mindannyian szenvedünk és gyászolunk egy-egy szerettünk halála miatt. Mindannyiunkat ér kudarc a személyes feladatainkban, a családi kapcsolatainkban vagy a szakmánkban. Amikor egy házastárs vagy egy gyermek elutasítja azt, amiről mi tudjuk, hogy igaz, és letéved az igaz lelkűség ösvényéről, akkor kifejezetten szívszorító fájdalmat élünk át, mint ahogyan a tékozló fiú apja is Jézus emlékezetes példázatában. Amint azt a Zsoltár író kijelentette, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Ezért hát a himnuszaink ezt az igaz bizonyosságot tartalmazzák. Nincs földi gyász, mit a menny nem gyógyít. A szabadító és az ő engesztelése az, ami meggyógyít minket. A tizenévesek számára különösen szívbe markoló az elutasítottság érzése, amikor úgy tűnik, hogy a társaik olyan boldog kapcsolatok és tevékenységek részesei, amelyekből őket szándékosan kihagyják. A faji és etnikai előítéletek további fájdalmas elutasításokat eredményeznek a fiataloknál és a felnőtteknél egyaránt. Az életben sok más kihívás is van, például a munkanélküliség, vagy a terveinket érintő egyéb nem várt fordulatok. Még mindig a halandó erőtlenségeinkről beszélek, nem a bűneink következményeiről. Egyesek testi vagy szellemi fogyatkozással születnek, melyek egyéni szenvedést jelentenek számukra, és küszködést azok számára, akik szeretik őket, és gondoskodnak róluk. Sokaknak a depresszió erőtlen állapota okoz fájdalmat, vagy állandó bénultságot. Az egyedüllét állapota egy újabb fájdalmas megpróbáltatás. Azok, akik ezen állapottól szenvednek, emlékezzenek arra, hogy a szabadító is átélte az efféle fájdalmat. És arra is, hogy az engesztelés által ő erőt nyújt ennek elviseléséhez. Kevés fogyatékosság hat bénítóbban fizikai és lelki életünkre, mint a függőségek. Ezek némelyike, mint például a pornográfia vagy a kábítószerfüggés, valószínűleg bűnös viselkedés eredményei. Annak megbánását követően a függőség még továbbra is megmaradhat. Ezt a bénító szorítást is a szabadító által nyújtott meghatározó erő révén lehet enyhíteni. Hasonló a bűncselekmények miatt börtönre ítéltek által átélt súlyos kihívások is. Egy nemrégiben kapott levél arról az erőről tanúskodik, amely az ilyen helyzetben lévők által is elnyerhető. Idézem, tudom, hogy a szabadítónk ezeket a folyosókat járja, és én gyakran érzem Krisztus szeretetét e börtönfalak között. Idézet vége. Szeretem Emma Lou Thain költőnőnk és barátunk bizonyságát. Ma már himnuszként énekeljük azt, amit e szavakkal írt le. Hol találok békét, lelkemnek vigaszt? Mikor magányos vagyok, és senkim sincs. Mikor a bosszúság és a bősz harag megsebzett szívemet szétfeszíti. Mikor fáj a lelkem, hová forduljak? Kihez szaladhatok, hová menjek? Hol az a gyengéd kéz, amely megnyugtat? Ki az, ki megérthet? Csak ő lehet. Ki kaphat segítséget és erőt Jézus Krisztus engesztelése által? Alma azt tanította, hogy a szabadító magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit, hogy segítse népét. Ki az ő népe ebben az ígéretben? Vajon minden halandó? Vagyis mindenki, aki az engesztelés által élvezheti a feltámadás valóságát? Vagy csak néhány kiválasztott szolga, akik jogosultá válnak erre a szertartások és a szövetségek révén? Úgy hiszem, hogy ez szám az összes halandónál kevesebb, de több, mint a kisebb, a leginkább előnyben részesített csoport. A népszó számos jelentéssel bír a szentírásokban. Az a jelentés, amely a legjobban illik ahhoz a tanításhoz, mely szerint a szabadító meg fogja segíteni a népét, ugyanaz a jelentés, melyet Ammon alkalmazott, mikor azt tanította, hogy Isten minden népre gondol, bármely földön legyenek is. Az angyalok is így értették, amikor bejelentették a gyermek Krisztus születését. Nagy öröm, mely az egész népnek öröme lészen. A halandóságban átélt engesztelésének következtében a szabadítónk képes minden férfit és nőt megvigasztalni, meggyógyítani és megerősíteni, bárhol legyenek is. De úgy hiszem, hogy csak azokkal fogja megtenni ezt, akik keresik őt és a segítségét kérik. Jakab apostol ezt tanította. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztaltiteket. Akkor válunk jogosultá erre az áldásra, amikor hiszünk ő benne, és a segítségéért imádkozunk. Istenfélő emberek milliói imádkoznak Istenhez, hogy kiemelje őket a megpróbáltatásaikból. Szabadítón kinyilatkoztatta, hogy ő mindenek aláereszkedett. amint azt Neil A. Maxwell erre tanította, azáltal, hogy mindenek alá ereszkedett, tökéletesen és személyesen megérti az emberi szenvedés teljes terjedelmét. Akár azt is mondhatnánk, hogy mindenek alá ereszkedve, tökéletes helyzetbe került ahhoz, hogy felemeljen bennünket, és erőt adjon nekünk a megpróbáltatásainkban való kitartáshoz. Csak kérnünk kell. Az Úr sokszor jelenti ki az újkori kinyilatkoztatásokban. Ha tehát kértek tőlem, kaptok. Ha kopogtattok, akkor megnyittatik nektek. Valóban, mindent felölelő szeretetünknek köszönhetően, a mennyi atyánk és szeretett fia Jézus Krisztus hallja és megfelelő módon meg is válaszolja mindazok imáját, akik hittel fordulnak hozzájuk. Pál apostol azt írta, hogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek. Tudom, hogy mindez igaz. Szabadítónk engesztelése nem csupán halhatatlanságot biztosít számunkra az egyetemes feltámadás révén, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy a bűnbánat és a keresztség révén megtisztuljunk a bűneinktől. Az engesztelése arra is lehetőséget ad nekünk, hogy szólítsuk őt, aki átélte az összes halandó gyengeségünket, hogy meggyógyítson minket, és erőt adjon a halandóság terheinek viseléséhez. Ismeri gyötrelmeinket, és ő ott van nekünk. A jó szamaritánushoz hasonlóan, amikor sebesülten ránk talál az út mentén, akkor bekötözi sebeinket, és gondoskodik rólunk. Jézus Krisztus engesztelésének gyógyító és erősítő hatalma mindannyiunk számára elérhető, akik kérjük azt. Bizonyságomat teszem erről, és bizonyságomat teszem a szabadítónkról, aki mindezt lehetővé teszi. Egy nap ezek a halandó terhek mind elmúlnak, és nem lesz többé fájdalom. Imádkozom, hogy mindannyian megértsük a szabadítónk engesztelésében rejlő reményt és erőt, a halhatatlanság bizonyosságát, az örök élet lehetőségét, és azt a fenntartó erőt, melyet elég kérnünk ahhoz, hogy megkapjuk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our dearest in heaven, Father,
we humbly, mennyei atyánk, alázattal hajtunk fejet előtted, és fejezzük ki szeretetünket, és legmélyebb nagyra becsülésünket irántad. Nagyon köszönjük neked, mennyei atyánk, azt a kiváltságot, hogy összegyűlhettünk ezen a mai napon, és hogy részesei lehettünk, és megtapasztalhattuk ennek a három új apostolnak az elhívását, akik az Úr Jézus Krisztus különleges tanújaként fognak állni a mai naptól. Atyánk, örömteljes szívvel imádkozunk azért, hogy a te erőd és irgalmad fenntartsa és támogassa az összes apostolodat és prófétádat abban a fontos munkában, amit el kell végezniük. Nagyon hálásak vagyunk minden egyes szeretett egyházi vezetőért, a szeretetükért, a nagyszerű példájukért, bölcs tanásaikért és a hihetetlen erőfeszítéseikért. Atyán, kérünk, hogy áld meg őket, áld meg a családjukat, és áld meg az egészségüket is. És kérünk, hogy áld meg bennünket is, egyháztagokat, misszionáriusokat és vezetőket, hogy mindannyian képesek legyünk együtt dolgozni, hogy létrehozzuk az ember szabadulását. Kérjük, hogy áld meg továbbra is ezt a konferenciát, hogy a te lelked velünk lehessen. A te fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi-annual.
Ez volt az utolsó napok Szentjének Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét ezen az ülésen a Utah állambeli Riverton terület szövegeinek elemis gyermekeiből álló kórusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.